Sziasztok, szép napot mindenkinek! Ez itt a 777 Podcast szerintünk rovatának legújabb adása. Én Harmati Dóra vagyok.
Én pedig Szirágyi Anna.
Vágjunk is bele! Ma egy nagyon nehéz témát hoztunk nektek, de úgy gondoltuk, hogy mindenképpen beszélnünk kell róla, mégpedig a válás témájáról, ami úgy gondoljuk, hogy a legnagyobb tabu, mégis szinte mindenkit érint, ha nem személyesen, akkor az ismerősökön keresztül.
Igen, és hát már az elején szeretnénk leszögezni, hogy nyilván nem vagyunk szakemberek, nem vagyunk a témának a hozzáértői, viszont fontosnak tartjuk, hogy ne kezeljük ezt tabuként, és legalább beszélgessünk róla, és azt szeretnénk, hogy eztán ez egyre több közösségben, akár családokban lehessen erről szabadon beszélni, és biztos, hogy ez is tud segíteni annak, aki akár előttel, aki vagy aki már átment egy válláson.
Igen, és hát főleg úgy jutott eszünkbe ez a téma, hogy a házasság hete kapcsán sokat beszélgettünk, felmerültek kérdések baráti körökben is, és a válás témája is előkerült, és eléggé megrázó volt azt hallani valakitől, hogy hát ő fél a válástól. Egyre több konfliktust lát maga körül, egyre több széthulló családot, és ez alól nem érintetlenek a keresztények sem. Tehát keresztényként is könnyen veszélybe kerülhetünk, és a válás jelen lehet a keresztény közösségekben, családokban is abszolút.
Azt azért szeretnénk elmondani, hogy egyébként, ha egész országot nézzük, akkor javult a helyzet. Szóval mondjuk 2010-ben, tehát egy több mint 10 éve még 35 ezer házasságkötésre jutott 28 ezer válás, és a legutóbbi KSH adat az 2020-as, ekkor már 67 ezer házasságkötés volt, és a válások száma az 15 ezerre csökkent, ami még így is persze egy nagyon magas szám. De ez egy biztató tendencia azért, hogy már nem mondhatjuk legalább országos átlagba, hogy a házasságok fele végződik válással, tehát van egy javuló tendencia. Ugyanakkor tényleg úgy van, hogy egyre több akár közeli ismerőst hallunk, hogy átmegy ezen, és akár fiatalokat is, tehát régebben én azt gondoltam, hogy azért évtizedekig küzdenek egymásért a felek, de most már többször hallani olyat is, hogy 20 évesek döntenek úgy, hogy külön folytatják az útjukat. Tehát, hogy van egy ilyen érdekes dolog is, hogy fiatalokat is érint sajnos ez a jelenség.
Igen, és minél többet beszélünk róla, minél többet foglalkozunk vele, szerintem annál jobban lehet tenni ellene valahogyan, meg felkészíteni magunkat is, egymást is arra, hogy valós problémával állunk szembe, és valamilyen megoldást találni arra, hogy hogyan kerüljük el, holott nagyon nehéz általános következtetéseket levonni, mi is ezzel most egy kicsit bajban vagyunk. Igen. Ebben a podcastben, mert annyiféle élethelyzet van, és annyi történet minden egyes válás mögött, hogy egyszerűen nem lehet általános kijelentéseket tenni ebben a témában szerintem.
Igen, tényleg ez az egyik nehézsége, és ezért is próbálunk minél óvatosabban beszélni a témáról, mert ahány válás, annyi háttérsztori és nagyon különböző helyzetek vannak. Neked egyébként van így a környezetedben olyan, aki ezzel küzd, vagy hallottál ilyenről mostanában?
Hát közvetlen környezetemben nem, de látok rossz házasságokat egyébként, és az a legszomorúbb, amikor külső szemlélőként tudod, hogy mondjuk egy házasságról, hogy ezt talán nem kellett volna. Uh-huh. És nagyon sokszor a környezet az sokkal jobban látja, hogy valami nem fog működni, mint az adott pár. És ez egy nagyon nehéz helyzet, mert nyilván rózsaszín köd, meg minden, és nem hallgatsz másokra, és csak azért is. De hát nagyon, nagyon sok ilyen történet van, hogy már...
Mert vannak előjelei,
mondjuk. Már vannak, abszolút, és lehet tudni, hogy ez nem fog működni.
Mi most a beszélgetésben egyébként próbálunk így, hát kronológikusan, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szakaszokra bontani ezt a kérdést, mert azért ez tényleg nagyon összetett, de hogy tényleg van egy olyan része a dolognak, hogy már a párkeresésben erre hogyan tudsz figyelni, hogy mi az, ami ezt megelőzheti, de amikor már a párkapcsolaton belül, vagy már a házasságon belül vannak krízisek, azt hogyan lehet feloldani, és mi van akkor, hogyha viszont tényleg megtörténik a válás, és erre milyen reakciókat adunk. Úgyhogy akkor kezdhetnénk azzal, hogy még a házasság előtt milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, ami lehet akár tényleg ez a red flag, hogy ami figyelemfelkeltő külső szemlélőként, hogy ne menj bele, vagy amire egyénileg akár már egy kapcsolaton belül is figyelhetünk.
Hát nagyon fontos szerintem minél többet beszélgetni és megismerni a másikat. Nagyon sok olyan horror sztorit is hallani, amit egyébként így a tisztaság ellen szoktak felhozni példaként, hogy de hát kiderült a nász éjszakán XY-ról, hogy nem képes rá fizikailag, hogy valamilyen betegsége van. És szerintem ez egyrészt ugye annak a embernek a bűne, aki tudta ezt magáról, és nem mondta el a másiknak. Másrészt én nem tudom elképzelni, hogy ha tényleg nagyon sokat és tudatosan készülünk a házasságra egy kapcsolatban, és nagyon-nagyon sokat beszélgetünk, akkor ne jönnének elő ezek a kérdések.
Nyilván mindig van olyan, ami nem előre kiszámítható, vagy nem... ami egy váratlan helyzet, és egy arra adott váratlan reakció az egyik fél részéről, de egyébként én is azt gondolom, hogy akár például a jegyes oktatás, vagy ezek a beszélgetések pont arra jók, hogy olyan témákat járnak körül, amik aztán kritikusak lehetnek egy kapcsolatban. Tényleg akár így a családi minták, hogy ő mit látott, milyen képe volt így egy házasságról, ugye, ami szerintem akár a gyakorlatban megfigyelhető, hogy hogyan kezeli a másik a konfliktusos helyzeteket, vagy a saját magunkat is meg lehet figyelni egyébként, hogy mi hogyan küzdünk meg egy ilyen krízissel, hogyha még, hát egyébként az egy ideális helyzet, hogyha még egy házasság előtt van valami próba.
Igen, igen.
És ott megfigyelhetjük magunkat is, meg a másikat is a kapcsolatban. De igen, én is egyetértek ezzel alapvetően, hogy a minél több beszélgetés és kommunikáció az mindenképpen egy jó szűrő tud lenni, még egy felkészülés.
És szerintem ki kell választani, vagy magunkban el kell eldönteni, hogy kik azok az emberek, akikre hallgatunk. Mert ugye ilyenkor azt tettem észre valahogy, hogyha két pár egy pár kimondja azt, hogy mi egymással szeretnénk leélni az életünket, akkor nagyon sok ilyen véleménnyel találkoznak kívülről az emberek. Nagyon van, aki támadja őket, nem ért egyet, van, aki igen, szóval, hogy ez valamilyen szinten természetes is, hogy az embereknek hirtelen lesz rólatok véleménye, de ha olyan emberektől érkezik vörös jelzés, akik tényleg a legjobban ismernek, és a legjobbat akarják neked, és szeretnek, azt igenis fontos komolyan venni. Ugye esetleg ők látják a jeleit egy olyan bántalmazó kapcsolatnak, amit te a rózsaszín köttől egyszerűen nem látsz, hogy ez az ember manipulál téged, mert olyan jó manipulál, hogy nem látod, mondjuk. Igen. Szóval, hogy vagy visszajelzést arról, hogy nem vagytok egymásnak illők, valami baj van a másikkal, ezt a szülők például általában érzik, és hogyha jó a kapcsolat a szülőkkel, akkor szerintem el kell fogadni tőlük tényleg, és meg kell vizsgálni, és nem szakítani mondjuk rögtön, hanem kicsit húzni az időt, hogy tényleg időt adni magatoknak, hogy rájöjjetek ezekre a dolgokra. Meg tényleg a saját motivációidat meg kell vizsgálni. Most szerintem sokat fogok hivatkozni a nagyszüleimre, de ők tényleg egy nagyon több évtizede tartó boldog házasságban élnek, és szerintem én nem tudok annyira hitelesen beszélni a házasságról, mint ők. De a nagymamám ugye mindig azt mondta, hogy hát azt nézd meg, hogy tudsz élni a másik ember nélkül. Uh-huh. Hogy ezt a kérdést tedd fel magadnak. És szerintem keresztény körökben az általános formula, hogy tiniként összejönnek, együtt felnőnek, de különböző emberek lesznek, szóval nem összenőnek, úgymond, hogy összecsiszolódnak, hanem másfelé. És ezt nem hajlandóak beismerni, és mégis ennek ellenére házasságot kötnek, mert hát azért már milyen régóta együtt vagyunk, és most már illene megkérni a kezét, stb. És ilyenkor is tényleg fel kell tenni ezt a kérdést, hogy csak a megszokásból akartok összeházasodni, vagy tényleg nem tudtok egymás nélkül élni. Mert hát ilyenre is, én is láttam már példát ilyenre, hogy ezért lett válás a vége, mert igazából már nem szerették egymást, csak megszokásból voltak együtt.
Igen, és tényleg a környezetnek óriási szerepe van, hogy reagálnak kívülről a kapcsolatra, mert tényleg olyan is lehet, hogy belül már érzik, hogy ez nem az igazi, de mondjuk kívülről megvan egy olyan visszajelzés, jaj, hát mindketten keresztények, milyen cukik együtt, és akkor ez se jó, hogyha ezeket nagyon hagyjuk elhatalmasodni, tehát a külső véleményeket. És egyébként még így az adás előtt arról is beszélgettünk, hogy mennyire számít az időfaktor vajon egy, tehát hogy mennyi idő együttjárás és jegyesség az, ami úgymond ideális, vagy ami nem túl korai, mert hogy olyanból is fakadhatnak válások, hogy nagyon gyorsan összeházasodtak, akár egy-két hónap ismertség után, és akkor nyilván még nem látod a másiknak akár így nehéz élethelyzetekben, hogy ő milyen. De hogy ugyanúgy ennél is van kivétel, tehát egy erről se tudjuk elmondani általánosan, hogy azok kevésbé válnak el, akik kivártak, és egy év, másfél évig jártak jegyben, és előtte is hagytak időt így az ismerkedésnek, de az biztos, hogy számít, és hogy lehetünk türelmesek ebben a kérdésben, mert hogy nagyon megéri az, hogy tehát, hogy tudatosan időt adunk annak, hogy megismerjük egymást.
Igen, ez egymás megismerése, saját magunk megismerése is nagyon fontos.
Igen, igen.
Hogy én hogyan viselkedem adott konfliktus helyzetekbe, vagy mi az a tulajdonság, amit én nem tudok tolerálni, vagy pont az, hogy tudok. Szóval azt, hogy mi hogyan működünk együtt, hogyan kezeljük a konfliktusokat, a másik hogyan kezeli, ezek nagyon, nagyon fontos kérdések, és hogyha valami extremitásra van példa ilyenkor a másik személyiségével kapcsolatban, például valami pszichológiai betegség, vagy ilyesmi, szerintem azok a konfliktusok során eléggé felszínre tudnak törni. És hát igen, most nehéz példákat hozni, mert tényleg annyiféle indok van, de ugye mindig ezeket az extrém helyzeteket szokták felhozni, és azért is mondom ezeket, mert a beszélgetések azok tényleg nagyon sok mindenre megadják a választ, és különösen könnyű a másikra figyelni, a kapcsolatunk lelki-szellemi fejlődésére figyelni, akkor, hogyha a szex nincsen a képben. Mert az nagyon sok problémát elfed egyébként. És képesek vagyunk azzal lezárni a konfliktusokat, meg inkább abban menekülni egy kicsit, csak hogy ne kelljen beszélgetni a problémáinkról. És a házasságunk előtt mi voltunk egy nagyon jó pároknak szóló hétvégén a férjemmel, és gyakorlatilag az volt a felépítése, hogy vannak témák, kérdéssorok, és azokat a pár megbeszéli külön kettesben, szóval nem kellett ott másokkal foglalkozni, csak magatokkal. És nagyon sok embert megerősített a végén, ahogyan megosztottuk egymással ezeket a gondolatokat, de voltak, akik arról számoltak be, hogy felszínre jöttek problémák. Szóval szerintem nem féljenek, ne féljetek ettől, hogy ilyesmibe belevágtok ilyen keményebb, ismerkedős hétvégékbe, programokba, mert nagyon nagyon gyümölcsöző. Tényleg az is egy gyümölcs, hogyha esetleg nem kell átélnetek egy válást, mert még előtte rájöttök, hogy nem vagytok egymáshoz valóak, és szakítotok, és szerintem igen, és erről még eszembe jutott, lehet, hogy most nem ehhez kapcsolódik, de szerintem vannak, akik már félnek jegyességet felbontani, és inkább belemennek a házasságba. Igen.
Főleg keresztényként ez jellemző szerintem.
Igen. De higgyétek el, hogy az, hogy megmagyarázni az embereknek, hogy le kellett mondani az esküvőt, mert nem, mégsem illünk össze, az elmúlik egy év alatt. Az a pletyka elül egy idő után, de egy rossz házasság az egy életre hatással tud lenni az emberre. Szóval inkább a nehéz utat kell választani ilyenkor, az akkor nehéznek tűnő utat, és igenis merni felbontani jegyességet például, ha arról van szó.
Igen, és nekem még az jutott eszembe, hogy mennyire jó bevonni akár harmadik felet, sőt akár egy párhoz elmenni, beszélgetni. Azért nagyon sok kortársamnak is, magamat is, és bele kell értenem, elváltak a szüleink, és ezért van egy olyan minta, ami tudjuk, hogy a nem jó, a nem követni való út, de akkor kell valami más minta, tényleg egy olyan kapcsolat, egy olyan házasság, amiben jól működnek a felek, és hogy szerintem ez is nagyon jó tud lenni, hogy akár, hogyha kérdésetek van arról, hogy ez működhet-e hosszú távon, akár csak beszélgetni olyan párral, ahol akár már több évtized együtt vannak, milyen jó, hogy neked ott vannak a nagyszüleid, és hogy őket láthatod ilyen jó példaként, de hogyha nincs ilyen a családban, akkor szerintem nagyon jó megkeresni ilyen párokat, vagy ilyen embereket, akik erről be tudnak számolni.
Igen, Pap Miklós azt szokta mondani, hogy keressétek az elitet, hogy olyan párokat, embereket, akikre fel tudtok nézni. Mondjuk ez szomorú, amikor pont ezek az emberek tudnak csalódást okozni, de ilyenkor emlékeznünk rá, hogy mindannyian bűnös emberek vagyunk, és igazából Jézus volt az egyetlen tökéletes ember, úgyhogy igazából főleg rá kell tekinteni szerintem ilyen kérdésekben is.
Igen. És tényleg ide tartozhat a közös ima élet is, hogy igen, ott van a sok beszélgetés egymással, de hogy az tud még egy perspektívát, sőt a legfontosabb perspektívát megadni, hogy együtt Isten elé mentek, és nyitottak vagytok arra, hogy ő akár másfele akar vezetni, vagy éppen segít rámutatni olyan pontokra, ahol ti emberileg nem látnátok megoldást, de Istennél meg ott van a válasz. Szóval ez tényleg az, hogy közösen imádkozzatok, egyébként egy olyan keresztény kiváltság is, ami elképesztő erőt ad egy kapcsolatnak, és ez már a jegyesség előtt is így van, a házasság közben is, és minden szakaszban.
Térjünk egy kicsit rá arra, ha megengeded, Anna, hogy visszatérhetünk-e arra a pontra, hogy keresztényként félhetünk-e a válástól? Mert engem főleg ez a gondolat volt az, ami nagyon motivált erre a beszélgetésre, hogy valahol ott van az emberben tényleg, amikor látja a rossz példákat maga körül, ott van ez a félelem, és hogy félhetünk-e tőle, vagy visszatarthat-e egyáltalán az a házasságtól minket, hogy félünk a válástól?
Hát szerintem azt semmiképp nem szabad engedni, hogy ez visszatartson a házasságtól, ugyanakkor jogos lehet egy félelem. Vagy tényleg, hogyha ha látunk ilyen példákat, ilyen történeteket, akkor ez egy természetes reakció, hogy mi van, ha ez velünk is megtörténik, és ilyenkor megint csak azt tudom ismételni, hogy az a kulcs, hogy beszéljünk erről a félelemről, és hogy ez miért alakult ki bennünk, és hogy mit lehet ezért tenni, hogy valahogy a hitünk nagyobb legyen a félelmünknél, vagy nem is tudom, talán ez az, ami feloldhatja ezt, vagy ami feloldhatja ezt a gátat, hogyha valaki ezért nem akar elköteleződni.
Uh-huh. Igen, meg sokkal könnyebb úgy félni a válástól, hogy nincsen mondjuk melletted egy konkrét személy, akivel elképzeled az életedet. Tehát mindig más perspektívába helyezi ezt a témát az, akivel éppen ismerkedsz, vagy akivel együtt tervezitek leélni az életeteket. Tehát szerintem az is nagyon fontos, hogy megbeszéljétek esküvő előtt, hogy belefér-e, de úgy tényleg, őszintén igazán a szívetekben az van-e, hogy hát ha nem sikerül, akkor majd elválunk. Hogy van-e ilyen gondolat bennetek, vagy pedig úgy vagytok vele mind a ketten, hogy ez nem opció. Szóval szerintem ezt is nagyon fontos megbeszélni, mert akkor ez a makacs ragaszkodás ahhoz, hogy igenis minden egyes konfliktus megoldunk, meg igenis ez nem opció, az tud segíteni a kapcsolaton, meg ha valami elmérgesedett, akkor ez az akarás, ez nagyon sokat számít. Azt mondják a szakértők a konfliktusok megoldásában, hogy mind a ketten akarják-e, hogy ez a házasság az jobb legyen, jobban működjön.
Uh-huh. És hogy egyetem megmaradjon, igen.
Igen. Gyakorlatilag fel is vezettük a következő pontot, amiről szeretnék beszélni, mégpedig arról, hogy a házasságban hogyan tudunk harcolni egymásért. És szerintem itt fontos kifejezni azt, vagy beszélni arról, hogy úgy is kell tenni a válás ellen, vagy hát végső soron a válás ellen, de elsősorban a házasság épségéért, hogy még nincsenek komoly problémák. És nekem nagyon tetszett az egyik beszélgetés a házasság hetén, amit hallgattam, és sajnos most nem fog eszembe jutni annak a neve, aki mondta, de nagyon tetszett az a gondolat, hogy ő a problémákra nem problémaként tekint egy házasságban, hanem feladatoknak hívja őket.
Uh-huh.
És hogy mindig az aktuális feladatot kell megoldani, és ő így áll hozzá. És ez nagyon tetszik, ez a gondolat, és a férjem is így szokott hozzáállni, meg ő az, aki erőlteti, hogy beszéljünk ki egyes dolgokat, amikor van valami tüske, és ez nagyon sokat segít, mert vannak pici kis sárkányok, amiket így hagyunk ott az életünkben.
És akkor azok növekednek.
Azok még nagyobbra növekednek, és végén ilyen hatalmas szörnyek lesznek belőlük. Tehát nagyon fontos mindig problémáról problémára haladni, és tényleg kimondani újra és újra a dolgokat. Ugyanakkor, amikor ilyen házasságra való felkészülésben azt is megtanulhatja az ember, hogy hogyan kell a problémáinkat úgy közölni a másikkal, hogy az tényleg épülést okozzon, és ne pedig a sértettségünk és a vádlás jöjjön ki belőle. Hanem elmondani azt, hogy ez ezért és ezért esik nekem rosszul most. Persze mindenkinek a vérmérséklete más, vannak, akik jobban szeretnek ordibálni, vagy ilyesmi. Van, akinek ez rosszabbul esik, nem szereti annyira az ilyen heves vitákat, de nagyon fontos tényleg tudni már a házasság előtt, hogy a másik hogyan kezeli a konfliktusokat, hogyan vitázik. Tehát fel kell készülni arra, hogy hogyan fogjuk ezeket megoldani. És igen, ez nagyon tetszik az a gondolat, hogy feladatról feladatra haladunk, és ahogyan a Biblia is mondja, jé, már megint kimondott egy örök igazságot, hogy ne menjen le a napati haragotokkal.
Tehát, az nagyon fontos, igen.
Tehát mindig azonnal reagálni, Jó, én mondjuk olyan ember vagyok, hogy azért még kell pár nap, amíg így emésztem magamban, és utána még úgy leesik saját magam előtt is a tantusz, és meg tudom fogalmazni rendesen, hogy mi volt a probléma. De azért abban az adott helyzetben is fontos lereagálni a dolgokat.
Igen, mert tényleg van olyan, aki viszont évekig tudja gyűjtögetni a másikkal szemeli neheztelést, vagy feszültséget, és akkor az tényleg veszélyes tud lenni, egyszer csak kirobban, és az már nem biztos, hogy kezelhető, vagy hogy tényleg egy olyan szinten kezelhető, hogy visszafordítható.
Igen, és az is a házasság hetén hangzott el, bocsánat, hogy erre ennyit hivatkozok, az egyik beszélgetésben, hogy az empátia mennyire fontos az, hogy végig gondoljam, hogy amit én most kimondtam, az a másiknak hogy esett.
Uh-huh.
Mert hajlamosak vagyunk arra, hogy ugye nekünk van az igazunk, hát mi vagyunk az áldozatok, hát minket bántottak most meg, és akkor jól visszaszólunk a másiknak, vagy... hát igen, és a szavaknak nagyon nagy erejük van, és nagyon veszélyesek. Tehát nagyon fontos ezeket megválogatni, és tényleg gondoljunk bele abba, hogy a másik az adott szituációban miért úgy reagál. Tehát nem csak a saját igazunkat keresni mindig, hanem tegyünk pár lépést hátrébb, és nézzük meg, hogy jogos-e az a probléma, amit felvetett a társunk.
Amiről szerintem még érdemes beszélnünk, akár házasság előtt, akár már házasságban, hogy ott van a párterápia is, mint lehetőség. És szerintem ez is olyasmi volt, ami hosszú évekig tabunak számított, és ha valaki esetleg emellett döntött, akkor arról nem volt szabad beszélni, főleg gyülekezeten belül, vagy keresztény körökben, de most már úgy látom, hogy ez kezd változni, és hogy ez egyáltalán nem nem a végét jelenti egy kapcsolatnak, hogy hát ők már annyira nem tudják egyedül megoldani, hogy párterápiára mennek, hanem sokkal inkább megelőzésként van jelen, és kisebb problémáknál, mert ugyanazok, amik szerintem kisebb szituációban megjelentnek, azok aztán sokkal durvábban később előjöhetnek, és akkor már lesz ott egy megoldási lehetőség. És azért egy párterapeuta meg rengeteg tapasztalattal bír. Tehát ő tényleg nem csak a saját kapcsolatában, nem csak a saját házasságában indul ki, hanem ott van több száz pár, akit már látott, és szerintem ez nagyon sokat tud segíteni. Most a Hamar Donáték jutottak eszembe, hogy ők is ugye ezt népszerűsítik, hogy nem is tudom erre milyen jó szó, de hát a tabut próbálják így levenni erről, hogy ők is jártak, akkor is, hogy fiatalon, és hogy ez egy teljesen reális lehetőség, és nem szégyelnivaló. És ezzel én is egyetértek.
Igen, nagyon fontos az, hogy éljünk azokkal a segítségekkel, amik körülöttünk vannak, hogy kapaszkodjunk bele azokba a védőhálókba, a mentő mellényekbe, amiket dobnak nekünk. Hát keresztény közegen belül is annyi házaspáros hétvége, lelki gyakorlat, stb. Ezekre érdemes időt szánni, elmenni, beszélgetni egymással, vagy csak annyi, nekem mindig nagyon tetszett az, hogy a szüleim együtt reggeliztek, meg együtt vacsoráztak mindig, és az már egy olyan lehetőség, hogy amikor minden körülöttetek ott összecsapnak a hullámok, a gyerekek rohangálnak, stb., hogy arra figyelni, hogy legalább kapcsolódjunk egymáshoz, hogy ne teljen úgy el egy nap, hogy nem beszélgettünk egymással, nem beszéltük ki az aznapi eseményeket. Tehát szerintem egy családban jó arra figyelni, hogy a közös étkezések legyenek meg, ne tévét nézzünk közben, vagy sorozatokat, hanem tényleg figyeljünk egymásra, és beszélgessünk. Szerintem ezek olyan kis feladatok, úgymond, amik nem jelentenek munkát. Szóval nem egy olyan dolog, ami elveszhetetlen, mert hát időt töltesz a másikkal. De mégis tudatosságot igényel, hogy tudatosan, nem a tévét kapcsolom be, hanem leülünk egymással szemben és beszélgetünk. Szerintem ilyen apróságokon is el tud csúszni az élet egyébként.
Igen. És ehhez kapcsolódva csak az jutott eszembe, hogy ezt is gyakran hallani házasoktól, hogy rendszeresen ilyen randikat szerveznek, ugye, hogy akár hetente minden héten elmennek randizni. És így eszem jutott, hogy ez ilyen nagyon szépen hangzik, de hogy valószínűleg ezt akkor is meg kell csinálni, ha épp konfliktus van, és, és van egy elakadás, és hogy akkor a randi valószínűleg nem arról fog szólni, hogy együtt andalognak, vagy álmodoznak a jövőről, hanem hogy, hogy szembenéznek az adott elakadással, de hogy ugyanúgy nem eltávolodnak egymástól, hanem akkor is időt töltenek. És ez is annak a párja, amit te mondtál, hogy minden nap leülnek együtt, de hogy tényleg keresni ezeket az alkalmakat, amikor nem menekülünk a problémánk elől, hanem együtt leülünk, és megharcolunk vele.
Igen. És ez is egyébként a jegyes oktatáson hangzott el, nekünk ezt akkor mondták, hogy ugye a beszélgetések különböző síkon folynak, és ahhoz, hogy ti el tudjatok jutni egy ilyen nagyon mély megosztásig, ahhoz át kell rágnotok magatokat a hétköznapi témákon. Mit tudom én, mi volt a munkában, mi van a gyerekekkel, politika, stb. Szóval, hogy ilyen kis semmiségekről. És erre rá kell szánni az időt. Tehát ahhoz, hogy eljussatok tényleg ahhoz, hogy a lényetek legbelső részéről beszéljetek, ahhoz idő kell, mert előtte még a csomó szemetet félre kell tolni, tehát ebbe szerintem egy ilyen hosszabb séta is jó megoldás lehet, hogyha elmentek sétálni egyet, és addig mentek, amíg tényleg nagyon komoly lelkizés nem lesz a dologból. Viszont az egyik buktató az szerintem az, hogyha csak az egyik fél akar tenni azért, hogy jobb legyen a házasság.
Igen. Tehát, hogyha az egyik fél nem hajlandó beismerni sem mondjuk a problémát, az tényleg egy olyan helyzet, amikor egyedül nem lehet sokáig küzdeni. Vagy azt gondolom, hogy ehhez tényleg mindig két fél kell. És szerintem olyan is van, hogy hosszas rábeszélés után mondjuk hajlandó elmenni a férj a lelkészhez beszélgetni ezekről az ügyekről, de hogy akkor is azért a szívállapot az, ami meghatározó, hogy jó, meggyőztek és eljöttem, vagy tényleg eljut odáig, hogy oké, szükségünk van segítségre. És hogy tényleg ez nagyon nem mindegy, és tényleg lehet egy pont, ahol az egyik fél azt látja, hogy már évek óta csak ő küzd. És tényleg vannak az extrém helyzetek, mint amit említettünk is, hogyha egy bántalmazó kapcsolatról van szó, akkor pedig én azt gondolom, hogy van az a helyzet, amikor mégiscsak a válás az egyetlen megoldás, és ne legyünk álszentek, van ilyen sajnos, vannak ilyen történetek, akár keresztény házasságokban is, de nyilván ez csak a legvégső esetben lehet így. Viszont arról is beszélnénk, hogyha már tényleg megtörtént a válás, és akár a közvetlen környezetünkben, vagy egy közeli barátunkkal történik, akkor erre hogyan érdemes reagálni? Erről is hallunk nagyon rossz, elrettentő történeteket, példákat, hogy nagyon keresztény körben így elfordulnak attól, aki átmegy ezen. Tehát, hogy pont egy krízisben még ítéletet is kap, és hát én olyat is hallottam, hogy egy gyülekezetből kizárnak egy embert, még nem is hivatalosan, de azért elkezdik éreztetni vele, hogy nem szívesen látott tag. És hogy sajnos ezek mind olyan dolgok, amik az Isten kapcsolatára is hatással lesznek az illetőnek. Tehát, hogyha ő azt látja, hogy Isten népe így viszonyul hozzá, akkor azt hiheti, hogy Isten is haragszik, vagy megvonja a támogatását. Tehát, hogy ezekkel nagyon, tehát nagyon veszélyes tud lenni, hogy hogyan reagálunk, milyen szavakkal, szeretettel vagy ítélettel fordulunk oda.
fú, meg hogyha barátokról van szó, akkor oldalt választunk, akkor egyikkel beszélünk, igen, másikkal nem, tehát...
Ez is nagyon nehéz, ha közös barátok voltak.
Igen, szerintem tényleg az lenne a legfontosabb nekünk keresztényként, hogyha a környezetünkben történt válás, akkor ne forduljunk el azoktól az emberektől, ne éreztessük azt velük, hogy rosszabbak nálunk, vagy bárki másnál. Egyszerűen ott kell lennünk és támogatni őket. Ez nem a mi dolgunk, hogy pálcát törjünk két ember fölött, vagy szaftos pletyka tárgyai legyenek, hanem amiben tudunk, abban szerintem kötelességünk segíteni. És ha esetleg még megoldás látszik arra, hogy a későbbiekben újra egymásra találnak ez a pár, akkor mennyire jó, hogy mi ott voltunk, és mondjuk segítettük őket ebben, segítettünk abban, hogy valamiféle gyógyulás menjen végbe az ő életükben, tehát gondolom, mi se szeretnénk, ha tőlünk elfordulnának az emberek ilyen helyzetben, amikor tényleg nagyon a padlón vagyunk, hanem tényleg mi is azt tegyük másokkal, amit szeretnénk, hogy velünk tegyenek.
Már megint egy iga igazság.
Már megint egy iga igazság. Igen, tehát nagyon, nagyon fontos a reakciónk, tényleg, ahogyan te mondtad, az egész kereszténységet ezáltal meg tudja ítélni, vagy utálni valaki, akivel gonoszul, mert mondjuk, hogy gonoszul is lehet viselkedni ilyenkor, tehát kivel gonoszul viselkedtek. Tehát úgy gondoljuk, hogy általánosan ez mondható el erről a témáról, és tényleg nem gondoljuk, hogy mi most megmondtuk a tutit, mert nem vagyunk lelki gondozók, akik ezzel foglalkoznak, vagy szakemberek. Egyszerűen szeretnénk, ha ez nem lenne tabu, erről is szó lenne, nem lennénk naívak, látnánk a reális veszélyeket, amik egy kapcsolatra leselkednek, és beszéljünk róla. Beszéljünk a félelmeinkről esetleg, ha vannak. Ha úgy érezzük, tényleg forduljunk szakemberhez, akivel meg tudjuk beszélni ezeket a félelmeket, vagy a lelkészünkhöz, a papunkhoz, és ne rekesztjük ki egymást. Reméljük, hogy a következő alkalommal egy kicsit vidámabb témáról fogunk tudni majd beszélni. Ez most így nagyon sok volt szerintem, meg nagyon nehéz. Ha van valami gondolatotok egyébként, és most a hallgatókhoz fordulok a válással kapcsolatban, amit úgy gondoljátok, hogy szívesen megosztanátok velünk, akkor a 777 blog Instagramján tudtok nekünk írni üzenetet, vagy a 777 blog Facebook oldalán. Beszélgessünk a válásról, mert szerintem csak úgy lehet ezt a kis szörnyet megszüntetni, hogyha minél többet beszélünk róla, és nem tabuként kezeljük. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és támogassatok minket, hogy a jövőben is hasonló beszélgetéseket tudjunk készíteni. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Sziasztok.